miközben a politikus rálát és közvetetten vagy közvetlenül dönt az uniós források felhasználásáról, addig saját vagy hozzáköthető üzleti érdekeltségekhez vándorolnak az uniós adófizetők eurói. Most ennek gyanújába keveredett a cseh kormányfő, és ezzel foglalkozott az Európai Parlament is múlt héten. Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét arról kérdezem, hogy vajon miért mindig a visegrádi országok kerülnek terítékre?
Nem annyira a visegrádi országokkal, mint kelet-európai országokkal foglalkoznak sokat, mert hiszen korábbi időszakban visszatérően napirenden voltak román ügyek, román korrupciós ügyek, nem sokkal előtte nem kevés hangsúlyjal bolgár korrupciós ügyek. Tehát szélesebb a paletta ennél, talán még a baltiak maradnak ebből ki, bár ott is azért voltak banki válságok és botrányok az elmúlt években, de jellemzően inkább Közép-Európa és Dél-Kelet-Európa az, amelyik a palettán van. Azt lehet mondani, hogy túl azon, hogy nyilván ezek az országok a maguk minden más szempont, sok más szempontból is a nyugat-európai érdekekkel és törekvésekkel szembe menő politikát képviselnek, tehát konfliktív alapon állnak sok ügyben, és ezért exponáltabban jelennek meg a politikai vitákban. Biztos az emberek, egyes emberek gondolkodásában azért valahol ez is megjelenik. De jellemzőbb az, hogy ezekben az országokban, azokban a demokráciapárti, nyugat-európai, hagyományos értékpárti, politikai és társadalmi szereti körökben, akik aggódnak bizonyos alapvető demokratikus, liberális demokratikus értékekért, úgy látják, hogy ezekben a kelet- és dél-kelet-európai országokban nem egyszerűen korrupcióról van szó, ami közismert módon rendkívül mértékben domináns általában a dél-európai régi tagországokban is, az olasz, spanyol, görög esetekről rengeteget beszél és cikkez mindenki, hanem ezekben az országokban egy szerintük nyugtalanító új tendencia tapasztalható a taggáválások óta, de különösen az elmúlt években, hogy Európai Uniós pénzek közvetlen beforgatása történik, mondom ezek szerint, a vélekedések szerint, ezekben az országokban oly módon, hogy azoknak a követhetősége, tisztázottsága sok esetben szerintük nem garantált, és van emögött egy vélelmezett állami, kormányzati politikai tűrés, szemhunyás, intézményi elősegítés, netán még bátorítás is, ami tehát egy új minőséget jelent, még egyszer mondom, az aggódók körében, nem arról, hogy a közintézményekben sok a korrupt ember, hanem hogy maga a közintézmény egészének a működési elve tud tisztázatlan pénzügyi mozgásokon, ha úgy tetszik, korrupt pénzügyi mozgásokon létezni, és ami a legnagyobb bűn szintén ennek a körnek a szemében, és itt lépnek be még kormányzati szinten is ezt támogató aggódások, főleg az északi befizetők részéről, hogy Európai Uniós pénzek válnak így ezeknek a mechanizmusoknak és machinációknak az eszközévé és áldozataivá. Tehát nem arról van szó, hogy a helyi állampolgár a saját zsebéből megken valakit, hanem hogy a holland, svéd és egyéb adófizetők által összeadott pénzeket nem feltétlenül az eredetire elképzelt európai prioritások mentén költenek el az említett tagországi keleti, nélkeleti oldalon, hanem magánérdekeket szolgál.
Mennyire méltányolhatóak ezek a kritikák, már csak azért is, mert az Európai Uniónak az ellenőrzése vonatkozóan vannak intézményei, például az OLAF. Az OLAF vizsgálódjon, hogyha valamilyen korrupciót lát, vagy valaki jelentse be, hogyha ezt vélelmezi, mint mondjuk az európai parlamenti képviselők, és folytassanak le vizsgálatot. Miért kell ezt politikai síkra is terelni?
Két oka van. Először beszéljünk konkrétan az OLAF-ról. Az OLAF keze ott van megkötve, hogy az OLAF azért az nem egy közvetlen ellenőrző szervezet, amelyik nem lehet bármelyik országban is helyi szinten ellenőrizheti, hogy például a Cseh-Agrofernél mi történik. Bár végül is most legutóbb voltak már ilyen vizsgálatok is. Hanem az OLAF azt ellenőrzi, hogy a tagországi ellenőrző hatóság jól végzi a dolgát. Ilyen nagyságrendben és ilyen léptékben egyetlen központból ellenőrzést végezni lehetetlen, vagy legalábbis irreális hatalmas apparátussal volna csak lehetséges, és akkor sem lenne egészséges. Ezért alakult ki az a struktúra, éppen a taglétszám bővülésével egy időben, hogy az ellenőrzési jogosítványokat fokozatosan leadták tagállami szintekre, Ez ugye először főként az agrártámogatások és a regionális támogatások esetében kezdett téma lenni, hogy ellehetetlenítette a folyamatok követését, hogy mindig mindenben a központi átfuttatási, engedélyeztetési és ellenőrzési döntésekre kellett várni. És a központi szint elsősorban azt ellenőrzi, hogy valamennyi tagországban az ellenőrző hatóságok azonos elvek szerint, azonos következetességgel és azonos hatékonysággal hagyják-e végre az ő nevükben is, mert hiszen EU pénzek védelméről van szó, az ellenőrzés. Tehát ennyiből nem olyan egyszerű a dolog, hogy az Olaf akkor majd intézkedjen, hanem ehhez az is kell, hogy a tagországban meglévő illetékes jogrendbe és az felügyelő és ellenőrző végrehajtási apparátusba és intézményekbe legyen meg a kellő bizalom, illetve hogyha az nincs meg, akár a helyi figyelmeztetések nyomán, akár egyéb észrevételek kapcsán, akkor lehet elindítani egy általánosabb ellenőrzést. De a kérdésnek van egy másik vetülete is, mint mondtam, ez az egyik, ez egy technikai kérdés, és van egy általánosabb politikai elvi ideológiai is, hogy az elmúlt években tulajdonképpen a pénzügyi válság kirobbanása utántól kezdődően, de főleg a migrációs válságban, már most a koronaválság utáni megoldáskereső vitákban is érezhető egy mind feszültebb légkör, hangulat, szembenállás, általában az európai integrációs modell és az Európai Uniót alkotó tagországi társadalmi modell megítélése körül. Ez a bizonyos és nevezetes liberális demokrácia vagy illiberális demokrácia, illetve hogy lehet-e illetékessége akár európai intézményeknek, akár egyes tagországoknak abban, hogy megítéljék egymás országaiban folyó intézményi, politikai rendszeri, társadalmi rendszeri építkezés irányát és tartalmát. Van egy olyan jelentős kör, főleg az Európai Parlamentben, ami természeténél fogva leginkább politizált az egész Európai Uniós intézményrendszeren belül, és amelyiket nem jelenti önmagába az EU-t, mint olyat, hanem annak egy intézményrendszerét, de sok tagország vezetésében is megjelenik az a vélemény, hogy az EU jövőjét alapvetően két dolog tudja végzetesen szétzilálni. Az egyik az az, hogyha a pénzügyi gazdasági működtetésében, és konkrétan az euró létezésében és működtetésében nem tudnak közös nevezőre jutni a tagországok, például a finanszírozás mikéntjéről, módjáról, nagyságrendjéről. A másik pedig, hogyha fokozatosan szétzelálódik az a eredetileg közösnek tekintett alap, amit eredetileg neveztek szempontból liberális demokratikusnak, ahol alapvetésnek számít a hatalmi ágak szétválasztása, a bíróságok függetlensége, a korrupció lehetőleg történő kizárása, de legalábbis állami döntéshozástól való távoltartása és a média szabadság. Ha ezek sérülnek, rendszer szinten sérülnek és tartósan sérülnek, akkor megint az aggódókörök véleménye szerint megkérdőjeleződik az a működési környezet, amiben ezekben a tagországokban az az egységes piac és az az egységes gazdasági, pénzügyi, beruházási, tőkemozgási folyamat működik és történik, amiben aztán érdekelt minden más ország is, tehát ha úgy tetszik, akkor egyszerre rendszerfenntartó érdeknek is vélik ezek az körök, ezek az értékeknek a tiszteletben tartását, másfelől pedig a pénzüket is félteni véli, mert hogyha a jogállamisági környezet számukra nem garantált, vagy nem annak tűnik, akkor a befektetéseiket is elkezdik félteni.
Az elmondottak alapján két kérdés fogalmazódott meg, egy filozófiai, illetve egy konkrét. Ugye az Olafról beszéltünk, hogy mit ellenőriz, vagy mit nem. Szokták ezt a kritikusai mondani az Uniónak, hogy a Brüsszel annyi minden szervezetet hoz létre. Miért nem hoz létre itt is mondjuk egy olyan szervezetet, ami nem a nemzeti hatóságokat vizsgálná, hogy azok hogyan ellenőriznek, hanem konkrétan vizsgálná az Európai Uniós forrásoknak az elköltését? Vagy az Európai Ügyészség lett volna erre hivatott? Vagy lenne hivatott erre?
Az Európai Ügyészség erről lesz hivatott, pontosan erről van szó. Hozzátéve, hogy persze ott is jogorvoslati lehetőség lesz majd szó, és nem arról, hogy egyfajta brüsszeli pénzügyi rendőrség bármikor bárkinek a riasztására Brüsszelből, vagy Frankfurtból, vagy Hágából, vagy bárhonnan, ahol a székhelye van, elrohan Szófiába, és ott házkutatást tart. Hanem, mert még egyszer mondom, ez lehetetlenség. Tehát ez egy birodalmi rendészeti apparátust feltételez, ami nem lehetséges, és talán nem is lenne jó, hogyha létezne, mert az tényleg egy orwelli világot feltételezne. A feltételezés az az, hogy itt érünk át a másik területre, a közös értékek meglétére, hogy minden ország bizonyos alapvető értékeket közösen elfogad, és az szerint létezik és működhet, és ezért tudnak egy közösséget alkotni, és akkor ez feltételezi egy bizalmat az ott működő intézmények helyes működését illetően.
A másik filozófiai jellegű kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy Nyugat-Európa érti, megérti Kelet-Európát, Közép-Európát? Tudja az, hogy mondjuk mi történt itt 30 évvel ezelőtt?
Biztosan nem tudja olyan mélységben, de azért ez a kérdés nagyon általános, és nehéz megfogni, mit értünk Nyugat-Európa alatt, kit értünk Nyugat-Európa
alatt. Akik éppen most támadják Kelet-Európát, Közép-Európát, említetted az országokat, a skandinávokat, a franciákat, déleurópaiakat adott esetben.
Még mindig általános ez a kérdés, nem értelmezhető, mert ebben az esetben is támadják most Babist és a cseh gyakorlatot, de ki támadja az Európai Unió? Nem. Annak egyik szervezete, egyik intézménye az Európai Parlament, egy politizáló szervezet, ahol egy pártpolitikai többség bizonyos szavazati arányal elfogadott egy véleményt, és ennek lett egy nagy sajtója. Ettől ez még nem EU. Az egy megfogható kör, és ugyanúgy jelen van netán a hatalomra is került politikai párt, egyes politikai pártvéleményekben, és hogyha ez a politikai párt adja a kormányfőt, akkor még a kormányfő is esetleg megszólal ilyen hangonként olyan civil szervezeti, alapjogi, korrupció ellenes civil szervezeti, netán európai szintű véleményekben, mint Európai Parlamentben megjelenő pártcsoportok véleményében. Ezek, ha összeadódnak, akkor hangos véleményé tudnak válni, és ekkor válnak sajtóhíré és címlappá, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a következő Európai Uniós találkozón lesz egy 26 államfős többség, amely ki fog mondani egy lezárt, végleges kerek véleményt például Magyarországról, vagy Bulgáriáról, vagy Lengyelországról. Összetettebben kell ezeket a dolgokat nézni, mint amelyre lecsupaszítva aztán a sajtóvéleményekben megjelennek.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.